Napközben általában 29-35, este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. 14 órakor mondunk híreket legközelebb.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Igazságos Kádár János. Fejezetek Csaplár Vilmos regényéből. Nagyon szép a mongol sivatag délelőtt. Szerencsére a magyar nagykövetséget a mongol főváros szélére építették, így semmi sem takarta el a kilátást. Mégse gyönyörködhetett fehér elvtárs zavartalanul, mert alul, közvetlenül a ház falánál, ahol elkezdődött a sivatag, állt valaki, és egy ostorral pattogtatott. Mikor megpillantotta a másodtitkárt, abba hagyta, viszont vadul integetni kezdett, hogy jöjjön le. Fehér elvtárs megmert volna esküdni rá, hogy ilyet utoljára Hortobágyi Csikósok kezében látott. Csak azért is lement, kalandvágyból.
Na, végre méltóztattál lefáradni.
Az idegen a Cinege Lajos régóta nem hallott hangján beszélt. A burnusz alul kivillant a hadügyminiszter huncut szeme. Kétségtelen, a pufi vérbő arc is az övé volt.
Kurvára sietünk, elvtársam.
Hova?
Jössz haza, mit gondoltál?
Valahonnan egy pillanat alatt ott termett egy hatfogatú teveszám. A talpát olyan anyagból készítették, hogy úgy siklott a homokon, mint a rendes szán a havon. A kocsis mongolnak látszott, a hadügyminiszter oroszul beszélt hozzá.
Hogyan, tovaris Lékó?
Már fönn is ültek, és tovaris Lékó a csikós ostorral, amit a hadügyminiszter visszaadott neki, a hat teve közé csapott.
Még a fogketémet se vehettem magamhoz. És mi lesz a családdal?
Előbb hazaérnek, mint mi. Ők mehetnek rendes úton.
Miért? Mi merre megyünk?
Átvágunk ezen az apró sivatagocskán, torony irán.
Aztán?
Mit szokott mondani ilyenkor valaki? Mindent a maga idejében.
De régen nem hallottam.
Nem fogsz egy darabig találkozni vele. Elfelejtettük bejelenteni neki, hogy jössz.
Szóval szököm?
Mondhatjuk így is.
Mi ez? Lázadás?
Olyasmi.
Fehér elvtárs elkomorodott. Mást érzett, mint annak idején az illegalitásban. Mégis annyira elege lett már a homokból, hogy inkább beletörődött, hagyta magát az események által sodortatni. Amikor fehér elvtársnak unokái születtek, és elmesélte nekik ezt az utazását, a gyerekek cselhez folyamodtak. Többször elmondatták vele ugyanazokat a részleteket, hát ha belezavarodik, és beismeri, hogy az egészet csak kitalálta. Az volt számukra a leggyanúsabb, amikor a nagypapa repülőgépe a sivatag szélén a tajgáról a nagy sietségben nyitott ajtóval szállt föl, és egy kazasztáni kofának, aki virágot ment eladni Moszkvába, miután behajította virág csokrait, a levegőben lógva kellett utaznia, mert épp hogy csak el tudta kapni a küszöböt. Ez volt a kezdet, az igazi kalandok csak utána következtek. Gépük útközben lezuhant, szerencsére a hómezők fölött. A hó mentette meg az életüket. Olyan vastag volt, hogy egy átlagos termetű embert ellepett, senkinek nem esett baja. Cinege, mintha készült volna rá, előkapott a cókmókjából két összecsukható ásót, egyiket fehér elvtárs kezébe nyomta. Szétnyitották őket, ástak. Amikor a kalandos utazás végén holtfáradtan, koszosan beléptek Cinege Lajos villájába, felé fordult a pirosposgás arcával. Ennyire kimerülten is nevetett.
Túljártunk az öreg eszén. Mindjárt odarakok egy kis ételt.
A kis étel úgy készült, hogy bementek Cinege híres hűtőtermébe, ott a hadügyminiszter a kampókon lógó félbevágott vaddisznók, szarvasok, őzek közt nézelődött egy kicsit, válogatott, hogy melyikből lenne most a legjobb fogyasztani. Végül az egyik szarvas borjúból metszett le egy szép nagy darabot. Hidegebb volt, mint a hómezőken. Siettek kifelé, de Cinege még az ajtónál elkapott egy vödör vörös kaviárt. Kényszedett belőle egy merőkanálnyit, a többit visszavitte. Föltette a pörköltöt, majd térült, fordult, valahonnan hozott egy üveg francia pezsgőt is. Nagyot nyelt, fehér elvtárs. Ő aztán tényleg időtlen idők óta nem látott ilyet. De egyszer már megütötte a bokáját, óvatosan nyilatkozott.
Nem lesz ebből baj?
Nézd, nem az a megoldás, amit az öreg erőltet. Nem nekünk kell leszállnunk a nép nívójára, hanem a népet kell felemelnünk a miénkre. Ha majd lehetőség lesz rá, de addig is a mi szintünket magasra kell állítanunk, hogy jó föl legyen a mérce, amin később mindenki átugrik. Akár följebb is, mint a kapitalistáké. De az öreg irtóztatóan makacs. Meg fogjuk puhítani. Te leszel az egyik eszközünk.
Jó, én lehetek az eszközötök, de az asszony meg a gyerekek nem.
Mindössze arról van szó, hogy egy darabig nem találkoztok.
Meddig?
Brezsnyev, mint te is tudod, nem sokára Magyarországra látogat. Becsempészünk valahogy a fogadásra, és amikor az öreg és a Leonyid éppen beszélget, egyszer csak, mintha az égből pottyantál volna, elébük állsz. Mielőtt még Kádár fölocsudna a meglepetésből, az egyik véletlenül ott lévő szovjet tábornok barátom örömében át fog ölelni. No, Harasó, minden büntetés lejár egyszer. No, valami ilyet fog mondani. Legalább kétszer vagy háromszor meg is puszil, számíts rá. Az öreg nem vallhatja be, hogy a tudta nélkül Mongóliából haza lehet jönni, különben is nagyra értékeli a szovjet-magyar barátságot, nem küld vissza. Nyersz! Egyúttal bevillantjuk az erőnket.
Ezt jól megbuheráltad. Jól kifundáltad, Druszám.
A java még hátra van, somolygott magában Cinege Lajos. Szólni nem szólt. Evés után autóba ültek, terepjáróba. Besötétedett, és még mindig nyomta Cinege a gázpedált. Dülöngéltek, bukdácsoltak jó darabig, aztán a hadügyminiszter fékezett, megállt, kikapcsolta a motort.
Na, szálljunk ki, gyere szorosan mögöttem.
Fehér elvtárs úgy is tett. Kerítéshez értek, azt nem lehetett kivenni, milyen kerítés. Kerítés. Magas volt. Magasan sötét lett fehér elvtárs orra előtt. Cinege nem is nyitotta a kaput, csak belökte. Fehér elvtárs előre tartott karral botorkált, mint aki épp az imént veszítette el a szemvilágát. Végre a hang után tájékozódva megérintett valakit, aki csak a Cinege lehetett, és bele is kapaszkodott, el ne csámborogjon még egyszer, de a hadügyminiszter mérgesen lerázta.
Eresz már el! Hadd nyissam ki az ajtót!
Cinege elvtárs csörgetett egy kulcscsomót, de feltűnően könnyen nyílott az az ajtó. Ebben a szent pillanatban viszont akkora világosság gyúlt, hogy fényárban úszott minden, benn is, kinn is. Bentről üdvrivalgás hangzott, asztal mellől ugráltak föl a kiabálók, őt éltették. Csupa ismerős, Brutyó elvtárs, falu végi elvtárs, kis elvtárs, Maga Münich Ferenc, Gállai Gyula elvtárs, apró Antal. Még Korom Mihály is kihitte volna. Az asztal zsúfolásig meg volt rakva finomságokkal. A homár és a lazac közönséges eledelnek számított az egyebekhez képes, mint például az alga saláták. Állítólag a kapitalisták ezektől ruganyosak, meg attól, hogy leszoktak a vastag szivarjaikról. Szólt a zene. A leges, legmodernebb amerikai bárzene. Lemezről folyt a francia pezsgő, a sok éves kót kanadai ír viskiket csak úgy öntögethették kedvük szerint a pohárba. Jól érezték magukat. Csak azért is. Egyszer viszont hirtelen elhallgatott a muzsika. A két inas betolt valamit kerekeken. Fehér leppel fette földig. Nem lehetett pontosan fölmérni, mi az, de emberféle alaknak tűnt. Cinegelftárs intett az inasoknak, mire azok óvatosan megemelték a leplet. Egyik segített a másiknak begyakoroltan, ahogy katonákhoz illő. Végül lekapták a borítást. Döbbent csönd lett, zizzenés nélküli. Sztálin elvtárs halálakor se lehetett nagyobb. A Marilyn Monroe volt az, fehér csokoládéból kiöntve. Rögtön megismerte mindenki. Nevetett. A két kezével a szoknyáját próbálta lent tartani, valamilyen szél fújta alulról.
Azt a hét szentségét neki!
Tört ki Münich elvtársból, pedig ő másodjára nem a mozgalom környékén nézett szét, egy igazi civilt vett feleségül és fiatalt.
Na Lajos, ezt nyaldosd meg! Legyen a tied! A szerencsés hazatérted alkalmából.
Elfáradt a fehér elvtárs a viszontagságoktól. Úgy szólván alig állt a lábán. A szeme káprázott, a lelke fölbojdult.
Mozog!
Korom Mihály, aki bizonyos helyzetekben hajlamos volt könnyekre fakadni, nedves, fényes pillantásokkal fixírozta az amerikai művésznőt. Fehér elvtárs megjegyzését pedig teljesen félreértette.
Azt te csak szeretnéd!
Mondom, hogy megmozdult!
Fehér elvtárs most már kiabált, fenyegetően meresztette a szemét, a látszólag csakis a szoknyájával törődő, magát szégyenlősnek mutató sztárra. Nyilvánvaló volt, hogy nem hisz neki, és az is, hogy oda fog egyszer érni hozzá, bár eléggé támolyogva rakosgatta egyik lábát a másik elé.
Van benne valaki!
Cinege, mint házigazda és a szobor kiagyalója, most értette meg, mi kavaroghat fehér elvtárs tudatában.
Te hülye vagy, Lajos!
A többiek pedig a hadügyminiszter megbántott tiltakozásából jöttek rá utólag, hogy mire vonatkoznak fehér elvtár sejtelmes kijelentései. De késő volt. Fehér elvtárs elég jó pozícióba került ahhoz, hogy egy balegyenessel átjukassza Marilyn Monroe melkasát, és nem is hagyta ki az alkalmat. Ökle a lapockánál bújt elő. Ha egy ilyen ütést boxcsarnokban produkál, fergeteges ünneplésben részesül. Az erdei rejtek kastélyra viszont nyomasztó csönd borult, mi alatt fehér elvtárs zaklatott állapotához képest aránylag gondosan kiügyeskedte a karját a belül üres csoki testből. De teljesen üres-e? Mi van akkor, ha lenne rejtőzik? amikor aztán megállapította, hogy jelenleg nincs benne egy egészen parányi első titkár sem, mert ha volt is, elillant, az üldözöttek kétségbe esett, mégis éber tekintetével végigmérte a többieket, majd összeesett. Négyen cipelték föl az emeletre. Cinege, Münich, Brutyó és faluvégi elvtárs. Levetkőztették, betakarták. Másnap mindenki elhagyta a helyszínt, kivéve magát, fehér elvtársat, akinek ez volt a kijelölt rejtekhelye. Gondolták, el lesz itt, még Leonid Brezsnyev, a Szovjetunió kommunista pártjának első titkára, hazánkban nem látogat. Úgyis gyorsan fogytak a napok, közeledett a kitűzött dátum. Brezsnyev elvtárs magyarországi programjában szerepelt egy nagyszabású hadgyakorlat. Lássa csak meg, mire képesek egy kis ország katonái. Természetesen, ahogy a színházi előadást megelőzik a próbák, a gyakorlatot gyakorlatokkal készítették elő. Kádár János nem szeretett volna szégyent vallani, elment az egyikre, kíváncsi lett rá, mit csinál a cinege, nem várható-e galiba. Szemet gyönyörködtető csatasorban támadtak a mieink, sőt, még a névleges ellenség is rendezetten hátrált. Jó helyre csapódtak be a lövedékek, nem tettek kárt senkiben. Kádár János a végén gratulált a hadügyminiszternek.
Csak így tovább, cinege elvtárs. Összefogunk a többi baráti országgal. Elsöpörjük a kapitalistákat. Ha majd eljön az ideje. Megismétlik egy párszor, ugye? Tudja, hogy én mindenből a tökéleteset szeretem. Szerencsére Brezsnyev elvtársat nem holnapra várjuk.
Nem holnapra, de nem is sokára.
Ó, addig én még megjárom Mongóliát oda-vissza.
Mongóliát?
Nem ülhetünk tétlenül. A politikusoknak ápolniuk kell a kapcsolatokat. És találkozni fogok a kiküldött követségi dolgozókkal is, hogy egy kis lelket öntsek beléjük. Meglátom, mit tehetek a fehér elvtárs érdekében például. Persze, előbb tudni szeretném, nem csappant-e meg a legendás munkabírása.
Szegény cinege Lajos. Pezsegni kezdett körülötte az élet, jobban, mint kívánta. Leszáguldott gyorsan a vidéki házba. A szökevény először vadul tiltakozott az ellen, hogy visszamenjen Mongóliába, de egyszer csak már megint ott ült a nagykövetségen, a másodtitkári szobában. Épp tárcsázni akart, innen fölhívhatta a családját, nem kellett rejtőzködnie, amikor a nagykövet kopogás nélkül földultan berontott a szobájába.
Hallottad a hírt?
Milyen hírt?
Nem jön a Kádár János. Képzeld el, lemondta a részvételt.
Mit szólnak a mongolok?
Mosolyognak, bólogatnak. El tudod képzelni, milyen nehéz volt keresztül verni rajtuk, hogy legyen a partin köröm pörkölt? Most aztán megehetjük.
A nagykövet kirohant, az ajtót is nyitva hagyta. Fehér elvtárs becsukta. És most már tényleg fölhívta feleségét Budapesten. Azonnal Fehérné elvtársnő kezdett beszélni, bár suttogva, mintha bizony a lehallgatók a suttogást nem vehették volna magnóra.
Meglátogatott bennünket a Kádár János.
A Kádár János?
Igen. Egy csokor virágot is hozott. Épp teszem vázába. Nincs fél órája, hogy elment.
Tudta, hogy hazautaztatok. Mindent tud.
Ezek szerint.
Fehér elvtárs próbálta a kíváncsiságát és az izgalmát leplezni. Majdnem közömbös hangon szólalt meg.
Mit akart?
Nem kérdezett semmit. Többször megsimogatta a Lalika és az Andrea fejét. Nagyon kedvesen viselkedett. Lajos, szeret téged. Menj be hozzá. A gyerekek napon naponta kérdezik, hogy mikor találkozunk a papával.
Rajtatok múlik. Én várlak benneteket. Gyönyörű itt az idő. A sivatag szinte szikrázik.
Viccesz!
Nem viccelek. Tényleg a követségről hívlak.
Most pakoltunk ki. Napokba tellett.
Hát pakoljatok vissza.
Lajos, esküszöm. Belefolytalak a homokba. Elmondanád végre, mi történik itt?
Fehér elvtárs villámgyorsan lecsapta a telefonkagylót. Kilesett az ablakon a végtelen homokmezőre. Még hálás lehetett a Kádár Jánosnak, mert az első titkár megmaradt elvisíkon az ideológiai alapoknál, és nem mesélte el a feleségének a gyerekei előtt a csokoládéval leöntött süket néma Katika esetét.
Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. Mesélő Vallai Péter. Kádár Blaskó Péter. Cinege Münich Korom Nagykövet Helyei László. Fehér Szarvas József. Fehérné Básti Júli. A műsort Csepeli Sándor, Geracsilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly, Maksai Helga, Molnár András és Zoltán Gábor készítette.
A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és utoljára 2012. május 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentum műhelyének műsora.
Akik otthon maradtak. Nehéz helyzetben vagyok, mert üzenetet küldeni nagyon nehéz. Itt nálunk Magyarországon is nagyon-nagyon sokan hagyták el egy időben az országot. Szerencsére ez a folyamat megállt. És én azt kívánom, hogy ez nálatok is minél előbb megálljon. Ami igazán üzenet, azt hiszem az Václav Havel üzenete. Nem, mikor megkérdezték egyszer Václav Haveltől, hogy miért nem ment el Csehszlovákiából, azt mondta, hogy nem nekem kell ezt az országot elhagyni. Remélem értitek. Yeah!
Melyik Berlinbe utazol? Ez a kérdés nálunk csak az utóbbi években hangzik el gyakrabban, hiszen például 30 évvel ezelőtt nem volt kétséges, hogy melyik Berlinbe mehetünk. Abba, amelyiknek eposzi jelzője lett a Hauptstadt der DDR, az NDK fővárosa. Mert hogy volt egy másik, egy titokzatos, borzongató. A lassan körbeforgó tévétoronyból és a zakatoló S-Bahnból lehetett látni a másik Berlint. Aztán később át is lehetett menni, például a Friedrichstrasse-i átkelőn, ahol már hajnaltól végtelen sorban kígyóztak az öregek, a nyugdíjasok, akik szabadabban mehettek, ellentétben a fiatalokkal, akiket óvni kellett. És túljutva az útlevél és vámvizsgálaton elkezdődik a másik világ, gyakorlatilag egy föld alatti vasúti megálló másik felében. Itt kis árudákban csillognak, villognak az ideát csak megkülönböztetett üzletekben kapható luxus cikkek, cigaretta, kávé, parfüm, csokoládé és a mai stílusnak számító nyugati újságok gazdag választéka. Kettészelt azonos nevű város maga az abszurditás. Kétféle, de azonos nevű pénz. A két tévéhíradó. Mindkettő gondosan beszámol a másik félnél történt eseményekről. Berlin 1989. október 18-a és 22-e között. Ma már szinte történelem az események száguldása miatt. Ezekben a napokban az itteni Berlinben, a Hauptstadtban az emberek feszült várakozásban éltek. A nagy helyenként véres tüntetések már lezajlottak, a szomszédországok NSK követségei éppen kiürültek, tőlünk még napi 1-2 ezer ember tette meg Ausztrián át a kerülőt, hogy a nekik eleve szomszédos másik Németországba jussanak. A vonat oda is vissza is szinte üres. Az egész fülkesoron rajtam kívül két család. Hétköznapi beszélgetés a magyar szállás lehetőségekről. Tavaly 120 forintot, most pedig 130 forintot kértek személyenként. Ez gyakorlatilag 390 forint éjszakánként. Ez még elmegy. Akkoriban én egy öreg néninél laktam, így 300 forintot kellett személyenként fizetni. Akkor még 1-6 volt a márka forint arány. De hát mit tehetünk, ha elmegyünk az utazási irodába, ott is átvágnak. Akkor csak budapestig utazott, nem? Még leugrottunk a Balatonra és Fonyódra. Indulásom estéjén járta be a hír a világot, az idős vezér Erich Honecker lemondott, az új vezér Egon Krenz hivatalba lépett.
Eins steht allerdings fest. Du hast von den Preisen gesprochen, die wir für manche Erzeugnisse bekommen. Die Frage der Rentabilität unserer Exporte hat auch gestern auf der Tagesordnung des Zentralkomitees gestanden. Es wird eine Frage sein, über die man weiter reden muss. Für gute Arbeit müssen wir auch beim Export gute Erlöse kriegen. Und für Qualitätsarbeit, und in diesem Sinne möchte ich sagen, die traditionell deutsche Qualitätsarbeit, die kann doch in der General nicht schlechter sein als in dem anderen deutschen Staat. Und das muss doch unsere Arbeiterehre sein, unsere gemeinsame Ehre, dass wir diese gute Qualität überall erreichen.
Egon Krenz első beszédében kiemelten foglalkozik a munka hatékonyságával, a jó munkával, a hagyományosan kiváló minőségi német munkával, amely az export szempontjából különösen fontos. Az emberek tehát éppen vártak, bevásároltak, fegyelmezetten tülekedtek, sorban álltak az éttermek, presszók és könyvesboltok előtt, és néhány elszánt lélek taxiért is, bár ez látszott a legreménytelenebbnek, állítólag az amúgy sem elegendő számú taxis közül túl sok ment át.
Dr. Péter Tál professzor véleménye arról, milyen gazdasági károkat okozott és okoz az NDK-nak a kivándorlási hullám.
A körülbelül 8 millió 600 ezer aktív kereső által termelt, mintegy 208 milliárd márka értékű éves nemzeti jövedelem az egyetlen forrás, amelyből az ország szükségletei kielégítése céljából táplálkozhat. Ebből logikusan következik, hogy akik munkaképes életkorban elhagyják az országot, csökkentik a nemzeti jövedelem termelésének potenciáját. Vagyis, ha 10 ezer aktív dolgozót veszünk alapul, akikre a nemzeti jövedelem termeléséből az éves statisztika szerint 300 millió márka jut, akkor az ő távozásukkal az éves nemzeti jövedelem 0,12%-kal csökken. És az idő előre haladtával ez a viszonylag csekély szám jelentős összeggé dagad. Ha mindehhez hozzáveszünk, hogy az országot elhagyók között jelentős számban fordulnak elő fiatalok, akik még átlag 30 évet dolgoznának, akkor 10 ezer dolgozóra számítva nemzeti jövedelmünknek 10 millió márkás veszteségét mutathatjuk ki. És akkor még nem esett szó arról a rengeteg energiáról, költségről és szellemi erőfeszítésről, amit egy-egy dolgozó kiképzésébe fektettünk. A károk tehát országunk számára leírhatatlanok. Ugyanakkor az NDK nemzeti jövedelem vesztesége potenciális növekedést jelent abban az országban, amely a szabad lakóhelyválasztás jogát hangoztatja minden német számára. Mindezzel az ottani stratégák, politikusok természetesen tökéletesen tisztában vannak. Mindössze ezt kisebb hangerővel kürtölik szét, mint a jól hangzó szóvirágokat a szabadságról.
Nyugat-Berlinben megoszlanak a vélemények a menekült ügyről. Azt mondják, jó, hogy sok gyerek jön át, hiszen köztudott, hogy Nyugat-Németországban a legalacsonyabb a népszaporulat. Viszont a lakáshelyzet különösen Nyugat-Berlinben elég kritikus, és a munkalehetőségek is igen korlátozottak. De azért elég sokan maradtak otthon is. Fiatalok. Ők várnak. Ezekben a napokban már nem és még nem tüntetnek. A személyváltozásra legyintenek, de maradnak. A vezetés pedig ülésezik.
A Neues Deutschland 1989. október 20-i számából.
Vitatkozzunk.
A Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának 9. plénumán folyó vitáról. Egon Krenz elvtárs beszéde után több elvtárs is szót kért.
Moritz Mébel üdvözölte Egon Krenzet a párt új főtitkáraként. Örömét fejezte ki, amért az magára vállalta ezt a felelősségteljes feladatot a mai nehéz helyzetben. Elmondta, hogy 46 éve tagja a pártnak, 20 éve dolgozik a központi bizottságban, és ez a munka mindig sok örömet okozott neki.
Idézzük.
De azt is meg kell mondanom. Én is részt vállalok a teljes felelősségből, minden pozitív, de ugyanígy negatív dologért, ami ebben az országban történt. Nyílt és becsületes vitát akarunk. A ma hozandó döntés emberileg, politikailag és személyi téren egyaránt nehéz. Mégis meg kell hozni. Eddigi főtitkárunk hatalmas érdemeinek teljes elismerése mellett. Remélem, sőt, meg vagyok győződve róla, hogyha egy a mostanihoz hasonló komoly órában összefogunk, megtaláljuk azt a szót, amit a párt vár tőlünk.
Mondotta Mébel elvtárs. Ezután Manfred Ewald elvtárs kért szót. Csatlakozott a Moritz Mébel által kifejtettekhez, majd köszönetét fejezte ki Erich Honeckernek, az NDK sportmozgalmának nyújtott támogatásáért. Hans Modrow elvtárs a KB-ban folyó viták szükségességéből indult ki. A médiák munkájából merített példák alapján azt a nézetet képviselte, hogy a párbeszédben keresni kell az igazságot, nem pedig előre kihirdetni. Krenz elvtársnak igaza van, amikor kijelenti, vitatkoznunk kell, dialógust kell folytatnunk, erre a légkörre van szükségünk. A további eljárásról folytatott rövid vita után a szavazás előtti utolsó felszólaló Heinz Kessler elvtárs kért szót. Véleménye szerint Ha az itt elhangzottak értelmében látunk munkához, akkor sikerülnie kell és sikerülni fog kiépíteni pártunk pozícióit, és a párt irányításával teljesíteni a 11. pártgyűlés állította feladatokat.
Heinz Kessler megerősítette a Német Szocialista Egységpárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja közötti szoros összetartozáson alapuló viszonyt.
A plénum zárásaként Egon Krenz elvtárs kijelentette:
úgy gondolom, megszületett a határozat. Lássunk munkához. A politikában, én legalábbis úgy gondolom, rendkívül fontos a gyors cselekvés. De ugyanilyen fontos az átgondolt cselekvés. Ezért most tartózkodom a további záró megjegyzésektől. Valami elkezdődött.
Akárcsak itthon, a gazdaság itt is a téma. Mit mond a szakember?
Wie Sie wissen, bin ich Wirtschaftswissenschaftler. Außerdem bin ich am kulturellen Geschehen in der DDR.
Köztudott, hogy a közgazdaságtan a szakterületem. Ezen kívül esetenként az NDK és más országok kulturális eseményeiben is érdekelt vagyok, mint a kulturális bizottság tagja. Tehát a kérdés, hogyan jutottunk a jelenlegi gazdasági helyzetbe. Itt a következőket szeretném kijelenteni. Az NDK gazdasága ellentétben a lengyel, szovjet, magyar gazdasággal magas szinten áll. És bár az NDK gazdasága is szenved az alacsony hatékonyságtól, de még így is összehasonlíthatatlanul épebb, egészségesebb állapotban van. Fölmerül a kérdés, hogy a tervgazdálkodás és a gazdasági bürokrácia szükséges jellemzője-e a szocialista államnak? Nem. Szeretnék emlékeztetni az egykori új gazdasági mechanizmus bevezetésére. Ez a 60-as években volt. Amit akkor bevezettek, elvileg helyes volt. Sajnos a reményteljes kezdet gyorsan megváltozott, a reformot megölték és eltemették. A kutatási intézményeket, főleg az irányítási területeken más feladatokra irányították, illetve megszüntették. Így ma a Német Demokratikus Köztársaságban nem csak az átszervezett gazdaság hiányzik, hanem ami sokkal rosszabb, hiányzik az elméleti felkészültség, amelyre a reformok támaszkodni tudnának és támaszkodniuk kellene. Hiányoznak azok a kutatási területek, amelyekben ki lehetne dolgozni az elvi alapokat. A gazdasági kutatásokat nem nélkülözheti a vezetés. Elvi, modellezhető kutatások nélkül a gazdasági vezetés improvizálni kénytelen. Jellemző, hogy azokat, akik a gazdasági reformmal kapcsolatos kutatásokat és magát a reformot megszüntették, soha nem vonták felelősségre. És ez már az úgynevezett felépítménnyel függ össze. A politikával, különösen az állampárt viszonyaival. De ezekről a problémákról nem szeretnék túl sokat mondani, mivel ezek minden szocialista országban ugyanazok. Nagyon nehéz elképzelni, mi fog történni a jövőben, hogy a jelenlegi szituáció végül pozitív, konstruktív megoldást eredményezzen. Nem merek jósolni.
Was in der nächsten Zeit geschehen wird, was eine solche positive, konstruktive Lösung der gegenwärtigen Situation gestattet. Also ich traue mir hier keine Vorausschau.
A feleségemet és engem 1949-ben letartóztattak. A Szovjetunióba vittek egy munkatáborba. Megéltem Sztálin halálát, megéltem Beria pusztulását, megértem a Hruscsov érát. Amikor 6 1/4 év után visszajöttem, az NDK-ban még napirenden volt a 20. és a 22. pártkongresszus, amit mi már a lágerben megértünk. És természetesen reménykedtünk, hogy Hruscsov tovább halad ezen az úton. Nem volt előre látható, hogy relatíve rövid időn belül félreállítják. Ekkoriban nem csak az én benyomásom volt az, hogy valamit változtatni kell a gazdaságban, hanem más okos tudós kollégákkal is sokat beszélgettünk erről. Én annyiban voltam más helyzetben, mint ők, hogy nekem már régebben is voltak elképzeléseim a változtatásról, amelyek csírájában hasonlóak voltak ahhoz, amit a 60-as években végül, mint új gazdasági rendszert vezettek be. Csak sajnos ezek a beszélgetések újból letartóztatáshoz vezettek, és újból évekre börtönbe kerültem. A magam érdemének azt tartom, hogy a modern matematika fejlődésének eredményeit felhasználtam a saját szakterületem kutatásaiban. Ezekről éles viták folytak, és ezekben én valóban előfutár voltam.
Das gab sehr heftige Diskussionen und in solchen wie auch anderen Fragen war ich da manchmal der Vorreiter.
O du schöne Rosengarten, o du schöne Morgenstrauß, bist mir stetig.
A Getsemáne templom is szinte üres. A körbefutó óriási fali újságok miatt a templomi áhítat helye most furcsa, titokzatos csarnok. A fali újságokon cikkek, meghívók a különböző templomok különböző gyűléseire, amelyeken egyházi és politikai témák keverednek. Képriport az oltár mellett az alig 10 napja lezajlott óriási demonstrációkról, a lengyel szolidaritás bátorító levelei, üzenetei. Lengyelországot nem csak a szolidaritás képviseli Berlinben. Ami most a két Berlinben közös, az a lengyel turista áradat. Ezrével vannak, főleg fiatalok. Az átkelő helyeken emberfolyam, lengyelek és csomagjaik. Ugyanígy az áruházakban, a központ nagyobb és jobb árut kínáló üzleteiben. És természetesen a pályaudvarokon. Óriási újkori népvándorlás, keresztül egész Európán. Visszatérve a Getsemáne templomhoz, itt gyakran különböző felhívásokat, kiadványokat is osztogatnak. Néhány részlet az egyikből.
A szovjet állam vezére Gorbacsov már október 6-án fiatalokkal és újságírókkal folytatott utcai beszélgetések során az NDK-beli reformok mellett szállt síkra. Ha a polgárok akarják, itt is lehet perestrojka.
A csehszlovák határok lezárásának hivatalos indoklása így hangzik. Bizonyos NSZK-beli körök újabb provokációkat készítenek elő az NDK fennállásának 40. évfordulójára, amelyek a rend és nyugalom megbontását célozzák. Valószínűleg senki nem gondolt arra az egyszerű fizikai törvényre, hogy a nyomás fokozása az ellennyomás erősödését váltja ki.
A szerencséseket Prágából szállító NSZK vonatokat több ezer kiutazni kívánó vette űzőbe, több erőszakos cselekményre is sor került. A drezdai adatok szerint 45 tüntető és 45 rendőr sérült meg.
Részlet két berlini nagyüzem nyílt leveléből, amelyet Harry Tischhez, az NDK-beli SZOT elnökéhez intéztek.
Elutasítjuk azt, ahogyan a sajtó, a tévé és a rádió a fontos és a dolgozókat mélyen érintő politikai problémákat kezeli, illetve részben elhallgatják. Különösen élesen elválik egymástól realitás és propaganda állampolgáraink legális és illegális kiutazásával kapcsolatban. Nem tudjuk elfogadni azt az álláspontot, miszerint az elégedetlen távozók csak a kisebbség, és az itt maradó többség csupa elégedett emberekből áll. Ha ez a helyzet továbbra is fennmarad, az előbb vagy utóbb igen komoly problémákat fog okozni gazdasági és társadalmi életünk területén. Ezért hangoztatjuk sürgő szükségszerűségét annak, hogy gondosan és becsületesen kivizsgáljuk és megvitassuk azokat az okokat, melyek állampolgáraink távozásához vezettek. Az okok egyike minden bizonnyal az NDK elégtelen gazdasági ereje és az ebből következő megszorító intézkedések, a másik pedig az államba és a vezető pártba vetett bizalom elvesztése.
A Kultúrszövetség nyilatkozatából. Köztársaságunk 40. születésnapján szomorúan, megdöbbenéssel, sőt haraggal tekintünk országunk jelenlegi állapotára. Hazugságokkal vagyunk körülvéve, mikor létfontosságú lenne az őszinteség. A létünk és gyermekeink léte miatti aggodalmat bagatelizálják, sőt bűnnek minősítik. Áttekinthető, a közvélemény által ellenőrzött választásokat akarunk, amelyek alternatívákat kínálnak. Szocialista államunk öntudatos polgáraiként végre hiteles beleszólási jogot akarunk a döntési mechanizmusokba. Becsületes kijelentéseket és analíziseket akarunk országunk és környezetünk valódi állapotáról. Olyan médiákat akarunk, amelyekben önmagunkat, saját életünket és problémáinkat látjuk viszont. Munkánkban és szabadidőnkben egyaránt olyan szocialista társadalomért akarunk dolgozni, amelynek a becsületesség, a kölcsönös odafigyelés és nyíltság a jellemzői. Amely felismeri és feldolgozza az ökológiai veszélyeket, és amely minden téren emberhez méltó perspektívákat nyújt. Nem akarjuk, hogy a 40 év alatt általunk létrehozott értékek erőszakba és káoszba fulladjanak. Potsdam, 1989, 10. hó 8-a.
Berlin Pankow negyedének főintendánsa Werner Kratzschell figyelmeztető jelzést kapott állami körökből, miszerint az NDK-ban meg kell fékezni az ellenzéki mozgalmakat. Egy BBC interjúban Kratzschell az egyik vezető pártfunkcionáriust idézte, aki szerint azon csoportok, melyek az NDK szocialista rendjének szándékoznak ártani, jó lesz, ha emlékezetükbe idézik a Kínában történteket. Kratzschell véleménye szerint a kijelentést tudatos figyelmeztetésnek szánták.
A Német Szocialista Egységpárt tulajdonában lévő Leipziger Volkszeitung október 6-i számában közreadták a Hans Geifert harci század felhívását. Készek és elszántak vagyunk rá, hogy a két kezünk munkájával megteremtett vívmányokat hatékonyan megvédjük, hogy az ellenforradalmi akciókkal véglegesen leszámoljunk, ha kell, akár fegyverrel a kézben.
És akik otthon maradtak, miben bíznak? Mi köti őket?
Und natürlich hat jeder auch schon mit dem Gedanken gespielt, wie wäre es woanders?
Akiket hallanak 30-40 év közti fiatal értelmiségiek, baloldaiak, mint az új fórum, amely legalábbis ekkor még annak vallotta magát.
Kann man so ausziehen? Oder noch viel weiter weg? Nun war ich in diesem Jahr.
Mindenki eljátszott már azzal a gondolattal, hogy milyen lenne valahol máshol. Én nálam talán nem is az NSK játszott elsősorban szerepet, hanem hogy jó lenne esetleg a keleti tengerhez költözni, vagy még távolabbra. Én ebben az évben voltam először az NSK-ban, szeptemberben 14 napig. Ez volt az első alkalom, és azt hiszem, hogy ha 10 vagy 20 évvel ezelőtt kimentem volna, most anyagilag jobban állnék, és a kulturális lehetőségeim is nagyobbak lennének. De ezekről ne is beszéljünk. Egy kicsit öreg vagyok már, nem fogok 40 évesen mindent előről kezdeni, lakást venni, berendezni, és nagyon sok hétköznapi dolog is van, amiket meg kellene oldani. Nem látok alapot arra, hogy elmenjek. Most végre mozgalmas idők vannak. Persze rögtön fölmerül a kérdés, hogy például az én életem hogy alakult volna, hogyha ezek a dolgok, amik pár évvel ezelőtt még teljesen elképzelhetetlenek lettek volna, előbb bekövetkeznek. Ha a diktatúra normális formát öltött volna. Még ezen a héten kedden is azt mondta Honecker, hogy a pekingi ellenforradalmi eseményekből le kell vonni a megfelelő tanulságot, és hogy az ellenforradalmi veszély még nem múlt el.
Persze azért voltak balhék, amikor a vonat átment Dresdán.
Ezek a varsói meg a prágai követségről jövő vonatok voltak. Az ottani NSK követségről jöttek az NDK-n keresztül.
A pályaudvarokon olyanok voltak, akik ki akartak menni. Meg akarták állítani a vonatot, hogy beszállhassanak. De akik Lipcsében az utcán voltak, vagy itt Berlinben elmentek a templomba, azok mind itt akarnak maradni.
Én betegen otthon voltam, nem tudtam elmenni a tüntetésre, de a nyugati tévében láttam, hogy közrefogták az embereket, és ütötték őket. Én magam is olyan agressziót éreztem, hogy megértettem azt, aki felvesz egy követ, és elhajítja. Nem tudom, ha ott lettem volna, akkor megtettem volna-e, vagy nagyon meglettem volna félemlítve.
Most arra várnak, hogy az egyik ilyen templomi akciónál okuk legyen beavatkozni.
De azon csodálkozom, hogy nem voltak provokátorok a tömegben.
Honnan tudod? Óriási tömeg volt. Én is elmentem a templomba, és féltem. Irtózatosan féltem. Egész éjszaka szirénáztak a rendőrautók. Szedték össze az embereket, meg vízágyuk. Olyan dolgok, amelyek teljesen ismeretlenek voltak nekem. Ilyet eddig csak tévében láttam. És lehet, hogy az ember mindig tudta, meg beszélt is róla, hogy rendőrállamban él. De ez volt az első alkalom, amikor drasztikusan rádöbbentettek, és kénytelen voltam tudomásul venni.
Lehet, hogy most hoznak új intézkedéseket, de az államaparátus ugyanúgy viselkedik, mint régen. Ha mi nem csinálunk semmit, akkor minden úgy marad, ahogy volt.
Ezen a héten megtört az információs monopólium. Örültem, hogy az újságok milyen nyíltan beszéltek a dolgokról. Az meg egészen új dolog, hogy az emberek az itteni aktuál kamerát nézték a nyugati tévéhíradó helyett. Mindenki elismeri, hogy sok mindennek meg kell változni. de az emberek bizalmatlanok. Sokan azt mondják, hogy el akarnak menni, mert nem hisznek a fejlődésben. Mások azt mondják, először megvárjuk, mi jön.
De a várakozást hamar elunták. A kelet-berliniek újra kimentek az utcára, és felgyorsultak az események. Ez a műsor a vezetőváltás 4 szélcsendes napját követte.
Akik otthon maradtak. Kővári Katalin dokumentum műsorát hallották. Közreműködött Csarnói Zsuzsa, Csudai Csaba, Dömög Gábor, Gesztesi Károly, Nagy Feró, Pintér Sándor, Séfer Andrea, Ulbrich András, Vadász Ágnes, Zahorán Adriel. Zenei közreműködő az Államvédelmi Minisztérium Félix Dzerzsinszky berlini rohamezredének zenekara. Zeneigazgató Zsigmond Goldhammer főhadnagy, Theodor Körner díjas. Munkatársak Pap Tibor és Rosenmann Péter.
November 10-e péntek. Az NDK minisztertanácsa csütörtökön azonnali hatállyal, de ideiglenes jelleggel olyan rendelkezést hozott, amelynek értelmében az áttelepülni szándékozó állampolgárok bármelyik német-német határátkelőhelyen elhagyhatják az országot. A rendelkezés a berlini határátkelőhelyekre is vonatkozik. November 11-e szombat. Berlin ünnepel. Csütörtök éjjel a kormány határnyitó rendelkezése nyomán jelképessé vált a 28 évvel ezelőtt emelt berlini fal. Az utóbbi 24 órában már is több tízezer NDK állampolgár élt a lehetőséggel, hogy Nyugat-Berlinbe vagy az NSZK-ba látogasson. November 17-e, péntek. Erich Honecker visszaadja képviselői mandátumát.
A dokumentum műsor 1989-ben készült, és utoljára 1989. november 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
Nagy diák teszt. Ma 17:40-kor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.